Várak Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthon teremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottuk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Történelmünk berkeiben ismeretes, hogy Magyarország határai 1526 novemberétől két fronton is nyitva voltak. A déli várakból a hódításra mindig kész török csapatok figyelték, hogy mi történik az országban, míg nyugaton a Habsburg Birodalom törekedett a területek bekebelezésére. Az erdélyi városok, ispánságok a török veszélynek voltak kitéve, és ezek a betörések igencsak gyakoriak voltak. Ezek kivédésére épültek az erődített templomok és a fallal kerített városok, mint például Gyulafehérvár, Nagyvárad, Szebend, Brassó, Medgyes, Kolozsvár, Segesvár, Beszterce és még mások.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat is.
Keresztes úr, az emlékeztetőre ma is számítunk. Kérjük, hogy foglalja össze a Várak Erdélyben legutóbbi műsorát.
Legutóbbi műsorban a fallal kerített városainkról beszéltünk. Középkorban és a kora újkorban a várak mellett az erődített fallal körülvett városok is jelentős szerepet játszottak a hadtörténelmünkben, és a város voltak éppen egy központi szerepkört töltött be, mint település a keresztény államalapítás után. Ezekben a városokban érseki, püspöki székhelyek voltak, vagy pedig az államszervezés az ispánságoknak a központjai voltak. Ezek nagyon nagy lendületet kaptak a tatárjárás után, mert ezek az ispánsági központok részben ellenállást tudtak kifejteni. Az 1242-ben megtörtént tatárjárás alkalmával, de ezek a városok ebben az időben elég szervezetlenek és védőfallal nem voltak ellátva, tehát javarészüket elfoglalták, felégették a lakosságot, egy részét elhurcolták, más részét legyilkolták. A királyaink, IV. Béla főleg, aki ebben az időben uralkodott, levonta a szörnyű katasztrófa tanúságait, és igyekezett gondoskodni, hogy a központi szerepkört betörtő települések védőfalakat kapjanak. Ez a veszély arra hívta fel a figyelmet, és lényegében a ország lakosságát arra figyelmeztette, hogy városfalakat, védőfalakat kell építeni, és ezek a védőfalak a 14.-15. században nagyon jelentős szerepet játszottak, fontosabb városaink mindenütt védőfalakat kaptak. Tehát a 14. században az uralkodók elkezdték ösztönözni ezeknek a városfalaknak az építését, és első Károly királyunk már kötelezte valósággal Kőszeg városát, hogy az adófizető polgároknak az adójából városfalakat építsen. Következik Nagy Lajos király, akinek nagyon fontos szerepe volt. Ő is Kolozsvár városának falainak a megépítését szorgalmazta, nem utolsó sorban Brassó városát is. láthatjuk, hogy elindultak ezek az építkezések, de a városok helyzete az nagyon különböző volt, és voltak olyan városok, amelyek mellett voltak várak, meg olyan városok is, ahol főleg az alföldi városok, ahol nem nagyon voltak erődítések, de ezekben a városokban például érseki vagy püspöki városok voltak, és ezért fontos építkezések vagy fontos székhelyek voltak. Azok a városok, ahol nem állt vár, például amilyen volt Medgyes vagy Százsebes, ezek kezdtek építkezni, így ezekben is megjelentek az erődítések. A magyarországi városok fallal körülvett területe európai összehasonlításban nem volt nagy, míg Európában meglehetősen sok város területe meghaladta a 100 hektárt is, addig például Budavára vagy Sopron, Pozsony, ezeknek a területe nem haladta meg a 60-70 hektárt, például Pécs városa csak 67 hektárral rendelkezett, míg Kolozsvár város erdélyi területén 51 hektáros területet tudott bekeríteni, míg Kassa városa a Felvidéken körülbelül 50 hektáros területet védett. A Mohácsi csata volt egy másik olyan esemény, ami az építkezéseket fellendítette, de itt az a probléma, hogy az Oszmán Birodalom mind nagyobb és nagyobb területeket foglalt el, és ennek következtében ez a védekező hadi állapot egy állandó állapottá vált, és a polgárság számára ez egy nagyon nagy kérdés jelentett, mert minden alkalommal, amikor ezek a török portyázó hadak egy-egy várost elfoglaltak, vagy a város környékét felégették, akkor ezeket a településeket megsarcolták, és a polgárságnak ez nagyon nagy nehézségeket jelentett, amellett, hogy ezt a katonaságot élelemmel is el kellett látni, azon kívül még nagy pénzösszegeket kellett összegyűjteniük azért, hogy végül is a várost magát ne gyújtsák fel, ne égessék fel, és a lakosságnak egy jó részét ne vigyék el rabszolgának. A 17.-18. században épültek ki nálunk a nyugati európai mintára az erődvárosok, ilyen volt például Komárom, Szatmár, Gyulafehérvár, vagy Nagyszeben Temesvár városa, ezekben a városokban komoly építkezések folytak, ez már az osztrák uralomnak a behatása alatt történt meg. Ebben egy picit megakasztotta a dolgokat a Rákóczi szabadságharc, de a Rákóczi szabadságharc után is ezeknek a városfalaknak a szerepe még megmaradt, viszont ezek a városfalak szép lassan bizonyos városoknál, ahol nem építették meg az új nyugati stílusú voban védőrendszert, azoknak a városoknak a szerepe kezdett csökkenni, és ezért aztán egy adott pillanatban már ezeket a falakat is kezdték elbontani, ugyanis általában ezekben a városokban ugye a céhek voltak azok, akik a városfalakat védték, és akkor ezeket a településeket szép lassan a települések fejlődésével, ahogy nőttek a városoknak a felülete, ezek a várfalak akadályt jelentettek, és egy részüket kezdték lebontani. Múlt alkalommal beszéltünk például Nagyszeben városáról. Nagyszeben az egyik legrégebbi 100 település, II. Géza telepítette be a város környékére a Mözel vidékéről származó szászokat, 1224-ben II. Endre megalakította a szebeni tartományt, ennek a tartománynak a vezető helységévé tette Szebent. A város gyorsan növekedett, mert egy ilyen kereskedelmi útvonalon helyezkedik el. Ennek következtében a polgárai gazdagodtak, a kereskedelmet folytattak a szomszédos területekkel, átmenve Havasalföldre is, meg egészen Bécsig jutottak el a kereskedéssel. Ennek következtében a város fejlődött és gazdagodott, viszont a 14. században és ennek a századnak a vége fele megjelent török veszély, és a török veszedelem általában ezeket a kereskedő városokat veszélyeztette, és ennek következtében Szeben is kezdett védelmi falakat, erődítéseket építeni. Nagyon fontos építkezések folytak például Zsigmond király idejében, és kiterjesztették a külső védőfalakat, hogy a város területe, tehát a városi polgárság épületei is védve legyenek. A város 4 védőművel jó megerősített kaputornyokat is emelt, ezeket a céhek tartották karban, és amikor támadás érte a városokat, hát akkor ezeket a kapukat vagy bástyákat a céhek emberei voltak kötelezve, hogy védjék. Létezett a Heltai kapu, aztán amelyet a mészárosok védtek, a a fűrészmalmi kapu, amit a szabók védtek, aztán a polgárkapu, amit a lábeli készítők, tehát a csizmadiák védtek, volt az Erzsébet kapu, amelyiket a Szűcsök céhe védett. 1420-ban ugye a törökök újra betörtek Erdélybe, és akkor már az 1432-es évben már Szebent is megostromolták, és ezek a török betörések 1437-ben, 38-ban és 42-ben is megtörténtek, tehát ezek az épülő városfalak arra voltak megépítve, hogy ezeket a támadásokat vagy török betöréseket, a harácsolásokat megakadályozzák. Szeben például a Mohácsi vészet következtében bekerült a két király közti harc központja is lett, ezek Szapolya István és Ferdinánd közötti hatalmi harcról van itt szó. Szeben Ferdinánd párti város lévén ezért többször ostrom alá került, és 1551-ben Castaldo átvette Ferdinánd nevében a várost, így ez a város a Ferdinánd császárpárti helységek közé tartozott. 1556-ban egy hatalmas tűzvész pusztította el a várost, és ezeket az erődítéseket, amik körülvették a várost, azt állandóan fejlesztették, állandóan építették tovább. Például a Heltai kaput átépítették, nagyon kemény falakkal rendelkezett ekkor Szebente, mint osztrákpárti város, ezért az erdélyi fejedelmeknek állandóan a szemet szúrt, és így például Báthori Gábor fejedelem 1610-ben megszállta a várost, és megsarcolta a polgárokat, ide helyezte a székhelyét, de szerencsére ez a periódus nagyon rövid ideig tartott. Betlen Gábor volt az, aki visszaadta szabadságát Szebennek, ezután újra fejlődésnek indult Szeben. Az 1600-as évek végén, 1699 után Visconti, mint hadmérnök kezdte a városnak a hadi állományát, tehát a várfalait erősíteni és átépíteni. Természetesen a török veszély elhárultával ezeknek a várfalaknak már nem volt olyan fontos szerepe, és ezért a 17. század végétől a 19. század közepéig Szebenben béke uralkodott már olyan szempontból, hogy többet nem kellett ilyen török támadásoknak ellenállni, és ennek következtében nagyon fejlődésnek indult a város, és ezek a várfalak akadályt jelentettek. Egy nagyon fontos esemény volt még 1848-ban, amikor Bem tábornok a szabadságharc ideje alatt ugye megostromolta Szeben városát, de a szabadságharc után a 19. században ezeket a várfalakat aztán már nem használták, a céhek felbomlottak, és ennek következtében nem volt, aki karbantartsa őket, meg a városoknak a fejlődése, az úthálózat maga után vonta ezeknek az építményeknek a részbeni elbontását. Szeben mondjuk olyan szempontból eléggé előnyös állapotban maradt, hogy itt több várfal, több bástya megmaradt, és ezek mutatják a történelmi fontosságát ennek a városnak. Más városoknál pedig teljesen lebontották a falakat, úgyhogy egy-két kapucska maradt meg, mint például Brassó esetében is. Most már Brassóról is gyorsan mondanék egy-két szót. Második Endre vagy András király volt, aki behozta a barcaságba, letelepítette ugye a német lovagokat előbb. A német lovagoknak az lett volna a szerepük, hogy a kúnok ellen védjék meg a déli határokat. Itt ők erődítéseket is építhettek, a király megengedte nekik, hogy fából építsenek erődítményeket, de hát ők nem csak fából, hanem kőből is építettek. Hermann mester vezetésével egy adott pillanatban pénzverést is elindítottak, meg kiderült, hogy át akarják játszani a területet a pápa hatóság alá, és aztán a király ezen felháborodva 1225-ben fegyveres erővel kiűzte a német lovagokat erről a területről, így ez a terület védelem nélkül maradt, mert aztán 1236-ban tatárdulás volt, ennek következtében a lakosság részét elhurcolták. A 13. század közepétől a német lakosságnak ugye egy része, akiket ide telepítettek, az itt maradt, és neki kezdett a várfalaknak az építéséhez, és Nagy Lajos király volt az, aki 1377-ben kiváltságlevelet adott Brassónak, így az egyik legtekintélyesebb városok rangjára emelkedett, Ezt a fejlődést, ami elindult Nagy Lajos idejében, Zsigmond korában is folytatódott, majd Mátyás király is szorgalmazta a várfalaknak az építkezéseit. Brassó is több ostromot megért ebben a periódusban, tehát a 15. századról van szó. Ostromolták 1432-ben, 1529-ben, 1611, 1689-ben, és az utolsó az 1849-es szabadságharc ideje alatt történt. Tehát Brassó város fala is nagy ostromokat és nehéz időket állt ki. Brassónak eredetileg 32 hatalmas tornya volt, 7 nagy bástyája, és 3 erős kapu vezetett be a városba. Egyik meg is maradt a mai napig is, tehát a Szent Katalin kapuról beszélünk. Brassó városának a védelmét külső erődítmények is védték. Ehhez tartozott a Fekete Torony és a Fehér Torony. 1454-ben megépítették a fellegvárat, és a fellegvárnak a fejlesztéséhez Báthori Gábor is hozzájárult. Brassó esetében is ugyanaz a történelem, ami a szebeni falakra vonatkozik, ahogy a város mind jobban nőtt és gazdagodott, mivel ugye itt vonultak át a fontos kereskedelmi útvonalak, hát ennek következtében aztán mind jobban és jobban fejlődött, terjedt, és ezért a városfalak már a 18.-19. Században feleslegessé váltak, és ezért egy részük el is tűnt. De, mint mondtam, a fellegvárnak egy része megmaradt, és például a Katalin kapu ma is áll. Beszéltünk Megyes városáról is. Megyes városfala is lényegében ugyanazt a történelmi útvonalat követték, mint amilyet Szeben és Brassó. Tehát itt is a település az már egy ókori településre alapozódott, és a város tulajdonképpeni fejlődése az a 13. században indult el, amikor ide telepítették a szászokat a székelyeknek a helyébe. Megyes neve 1267-ben tűnik fel először a történelem folyamán, és a gazdagodó várost 1315-ben a szebeni ispánság részévé nyilvánították. Itt is megtörtént a János király és a Habsburg Ferdinánd közötti küzdelem, ahol a megyesiek is, úgy, ahogy a szebeniek, a Ferdinánd király pártján álltak, és János hadai ezért megostromolták és elfoglalták a várost. Ennek következtében a város falakat a szászok, miután elvonultak a magyar hadak, tovább építették. Itt egy fontos esemény történt például 1534-ben, amikor Gritti kormányzót itt csípték el és ölték meg. Az is érdekes a Megyes esetében, hogy Megyesen volt az országgyűlés 1576-ban, amikor Báthori István itt fogadta a lengyel királlyá való megválasztását, és ugyancsak 1605-ben itt iktatta be Bocskai István a Erdély fejedelmi tisztségébe. Bethlen Gábor fejedelmet itt megerősítette 1614-ben a török az erdélyi országgyűléssel együtt. Egy másik fontos szerepet játszott Megyes, amikor a Rákóczi szabadságharc volt, és 1705-ben a kurucok például elfoglalták Megyest. 48-as forradalomban ugyancsak a császári oldalon álltak a szászok, ennek következtében Megyest is megostromolták. Egy másik fontos esemény Megyes szempontjából az, hogy 1919. január 8-án a Szász Nemzeti Tanács Megyesen mondta ki elszakadását Magyarországtól, és a román királysághoz való csatlakozását jelentette be. Beszéltünk egy keveset Kassa városáról. Kassa városa a Felvidéknek egyik fontos központja, szintén egy középkori építményről, elődítésről van szó. Kassát itt is falakkal vették körül, és körülbelül egy ilyen 30 hektárnyi területet foglalt el ez a kassavárosi erőd, ami aztán a kereskedelmi várost körbefogtat. Először 1312-ben említették Kassa város falait, aztán északról 1490-ben a lengyelek támadták, ekkor ostromolták meg, be akarták venni, nem sikerült, de 1527-ben ugyancsak a Ferdinánd párti város lett itt behódolt Ferdinándnak, és megint ugyanaz, ami a másik erdélyi városok szempontjából már említés volt, hogy a Szapolyai János és Ferdinánd király harcban Kassa is részt vett. Kassa Ferdinánd párti maradt, és a végvári rendszerben felső magyarországi főkapitányságnak lett a székhelye. 1640 Bocskai István hadai előtt kapitulált a város, és Bocskai fővárosává tette Kassát, de hát a Bocskai uralom az nagyon rövid ideig tartott. Kassa megint visszatért az eredeti szolgáltatáshoz, tehát az osztrák párti városok közé tartozott. 1670-ben egy új külső falat építettek a város körül, itt hatalmas bástyákat, nagyméretű falakat építettek, és ez a terület, amit most már az új falak körbe fogtak, az körülbelül 50 hektárra tehető. A Rákóczi szabadságharc alatt 1703 és 1711 között a kurucok uralták Kassát, de a szabadságharc után, 1713 után a falakat bontani kezdték, mert ezeket a védőműveket már nem használták, lévén, hogy a török veszély csak a déli vidékeken volt még jelen. Kassa szempontjából még egy dolgot kell itt elmondanom, és pedig azt, hogy 1906-ban ugye itt felépítették Rákóczi Ferencnek a rodostói házát, és a Hóhér bástya területén történt ez meg, és ide helyezték el a hanvait is a fejedelemnek. A másik pedig az, hogy a 18.-19. században a városfalakat azt teljesen elbontották, tehát lényegében elmondható, hogy Kassa város falai is ugyanarra a sorsra jutottak, mint a többi városok falainak jó része, ami a történelem túlépett rajtuk, már gyakorlatilag nem kellett ezeket a védőfalakat használni, és ennek következtében javarészük bontásra került.
Keresztes úr, a nyugati vidékeken kőszeg várfalai védték a Bécs felé vezető utat. Folytassuk innen a beszélgetésünket.
Kőszeg az lévén, hogy a nyugati határon található település, ennek következtében kőszegnek is viharos történelme volt. Ezt a vidéket II. Géza alatt a Héder nemzetség foglalta el, és egy ugyancsak egy határvidéken letelepült és megalakult városról van szó, és ez a nemzetség, a Héder nemzetség már akkor egy hegyen épült várat a 13. században említés kerül erről építettek. Na most a régi várban ezt a 14. század végétől újra építették, és bővítették, és akkor már úgy hívták, hogy Németújvár, tehát itt is látható, hogy német lakosság volt ezen a területen is. Itt ezettől elvette 1324-ben Károly Róbert az erősséget, és mivel egy fontos végvárnak számított a német birodalommal szemben, ezért kezdte kiépíteni. Ezek az építkezések Zsigmond király idejében is folytatódtak, de Zsigmond király, mivel a délvidéken is és az ország duramenti vidékén kellett építkezzen a török veszély megakadályozására, ezért ő nagy kölcsönöket vett fel, és az egyik ilyen kölcsönöző társaság az a garaiak voltak, és ennek következtében szálokba adta Kőszeg várát, vagy az egész települést a garaiak. Ez a település egy nagyon fontos szerepet töltött be annak következtében, hogy itt a határvidéken található, és a határvidéken már, mint mondtam, a 13. században már megjelent ez az erőd, a hegyi erőd. Ezt a hegyi erődöt Nagy Lajos korában erős falakkal kiegészítették, ami most már a várost és az itt felépült erődítést is magába foglalta. Ez az erősség nagyon sok rombolásnak volt kitéve, mert nyugatról mindegyre érkeztek a hódításra kész hadak. A várost félkörös falak vették körbe, ezeket a falakat bástyák védték, és ezek a bástyák fontos szerepet játszottak a város védelmében, mint különböző műsorokban beszámoltunk róluk, hát itt ezek ilyen oldalazó védelmi rendszert alakítottak ki, és ennek következtében jobban lehetett a város falakat az ostromokkal szemben védeni. Az ostromok során a várost azt többször felégették, így például 1440-ben teljesen leégett, harmadik Fidrihes 1446-ban megint megostromolta, amikor 1482-ben Mátyás király visszafoglalta a németektől a várost, akkor megint egy ostrom történt, ugye, és akkor megint felégették az egész várost, úgyhogy nagyon sokat szenvedett, de Mátyás halála után 1490-ben Miksa megint kemény ostrommal visszavette a várost, és ezért Kőszeg állandóan egy hol itt, hol ott város volt. Közeg városából az egyik legfontosabb esemény volt az, amikor 1532-ben Nagy Szulejmán szultán elindult Bécsnek az ostromára, és Közeg útjába került, és Közeget is hamar el akarta foglalni, de hát a törökök azt remélték, hogy itt egy könnyű győzelmet aratnak, annak is következtében, hogy Közegen nem nagyon volt katonaság, ekkor a város parancsnoka az Jurisics Miklós volt, ő viszont egy elég sok hadai tapasztalattal rendelkező kapitány volt, és összegyűjtötte a város lakosságát, és majdnem egy hónapon keresztül védték a várost, amit a törökök végül is nem tudtak elfoglalni, mert ők Bécsnek az ostromára indultak, de hogy a szultán megmentse a becsületét, arra kérte a város vezetést, hogy legalább tűzzék ki a török zászlót, mintha elfoglalták volna a helységet. Ők erre nem voltak foghatóak, és végül is a törökök tovább vonultak, tehát így Közeg megmenekült, és tulajdonképpen megmentette Bécset is, mert végül is az elhúzódó, majdnem egy hónapig tartó ostrom következtében aztán már jött a téli időszak, amikor a törökök húzottak haza a déli vidékekre, mert a téli ostromokat vagy állapotot ők télen nem folytattak. Ennek következtében Jurisics megmentette Bécset, és ezért Bécstől bárosságot kapott, és birtokul kapta az egész várost. Később 1710-ben szerepel még a város, amikor újra felégették, itt a kuruc harcokról van szó. Lényegében Eszterházy Pál herceg tette rá a kezét a városra, aki 1931-ben a hadseregnek adományozta, és így a városnak egy része, mivel a hadsereg kezébe került, a városfalaknak egy része az megmaradhatott.
Keresztes úr, köztudott, hogy az erdélyi fejedelemség kincses városa Kolozsvár volt. Hogyan fejlődött és milyen szerepe volt ekkor Kolozsvárnak?
Erdélyi területen Kolozsvár egy nagyon fontos város a mai napokban is, de Kolozsvárnak a történelmi szerepe az visszavezethető egészen az ókorig. Időszámításunk szerint 106-ban Trajanus császár meghódította a dák királyságot, és ennek nagyon részét meg is szállta, és megszervezték a római Dácia provinciát. Itt akkor egy kis szamosmenti városka volt, egy kis település, és ezt a települést akkor még csak egy falucska volt, Vicusnak mondható, de Hadrianus császár már 117-ben municipiumi rangra emelte a várost, majd körülbelül fél évszázad múlva Marcus Aurelius császár kolónia rangra emelte, és így a lakosság állandóan növekedett, és főképp ide veterán katonákat telepítettek, túlnyomóan a keleti illír, trák, pannon, görög vagy kelta származású telepesek lakták. Tehát Napoka egyik volt a tartomány legszebb városainak, mert nagyon gyorsan itt a romaiak építkeztek és fejlesztették a várost. A város Porolissummal az osztozott a Dacia Porolissiensis provincia irányításában, az utóbbi a tartomány katonai, míg Napoka a közigazgatási központ volt. Dáciának az Aurelianus császár uralma végén történt feladása után a terület gyéren lakottá vált, így a népvándorlás korában az 5.-6. században a Gepida település lett, és itt a lakosság a népvándorlás korában állandóan változott. 800 körül a keleti szlávok települtek ide le. Ez a település körülbelül Szamosfalva határában alakult ki. Itt 3-6 méter magas halmokat emeltek, és itt találhatók ilyen urnás sírok. Az Erdélybe érkező honfoglalói magyarság 895-ben telepedett erre a területre, és föld- és palánkvárat építettek a régebbi római erődítések helyére. Tulajdonképpen ez a település a mai Kolozsmonostor területén található, melyet a 9.-11. században többször is megújítottak, és itt építkeztek az ide letelepült magyarság. A 11. századtól kezdett kiépülni egy vár, ami a magyar királyság és a ispánságnak az egyik központja lett. Okleveles említésre Castrum Clus 1213-ból származik ez a feljegyzés. Az ispánságot akkor Tomás Gómez Clausensis vezette, már 1173 és 1170 közötti időből ismerjük ezt a feljegyzést. A Palánkvár területén állt, valószínűleg a Szent László alapította a Boldogságos Szűzről elnevezett első erdélyi bencés kolostor és templom, melyet aztán a 15. század végéig többször átépítettek. 1232-ig közvetlenül a szentszéknek volt alárendelve, mivel ugye a Benedek rendiek a szentszékhez tartoztak, és 1241-ben aztán a tatárjárás alkalmával Kolozsvárt is elpusztították, az itt lévő erősséget eltörölték a föld felszínéről, tehát arról a helységről van szó, amit most jelen pillanatban Kolozs-Monostor területén található. Keletebbre kezdtek építeni egy újabb települést, Kluszvárnak vagy Kolozsvárnak kezdték nevezni, és így jelenik meg a történelmi leírásokban. Az új vár az egykori napok a romjai felett épült, tehát látható, hogy használták a régi romai településnek a jó földrajzi elhelyezkedését. Az új várat alapító 5. István ifjabb király és erdélyi herceg a 100 vendégeket telepítette ide a megfogyatkozott lakosság megerősítésére, és ezeknek a telepített embereknek privilégiumokat is adott, mint király 1270 és 1272 között uralkodott, Kolozsvárt az erdélyi püspöknek adományozta. A következő, akiről be kell számoljuk, az Károly Róbert, aki alatt 1316. augusztus 19-én kiadott egy oklevelet, és a király visszaadta Kolozsvárnak az elveszített előjogokat, és újakat is adott nekik. Ezek között a jogok között található, hogy a lakói megválasztották a bírájukat, a papjaikat. 1377-ben Nagy Lajos pecsétet adományozott a városnak, mely 3 toronnyal és egy koronázott várkaput ábrázol. Hát a mai Kolozsvár címerében ez található, amit Nagy Lajos király adományozott nekik. A város tovább fejlődött, és a mezőgazdaság mellett a kézműves cégeknek is nagyon fontos szerepe volt, mert itt ők árutermelőkké váltak, és ezáltal az árutermeléssel elindult a kereskedelem, és a kereskedelem az viszont hamar az egész királyság területére kiterjedt, szállították az árut mindenfele, ennek következtében a város mind jobban gazdagodott. Zsigmond király elrendelte, hogy a 12 esküt és a bíró választását az a lakók végezhették, és a szabad királyi város rangra emelte Kolozsvárt, és így Mün Miklós főbíró kérésére és a Vajda hatásköre alól kivonták a várost, és engedélyezte, hogy a 45 hektárnyi területet körülfogó városfalakat megemeljék és kezdjék építeni. Ezeknek a falaknak az építése körülbelül egy olyan fél évszázadra tehető. Itt is létezett egy óvár, amit az északi és a nyugati falak mellé emeltek, és ezeknek a falaknak a meghosszabbításával körülbelül egy olyan 3 kilométeres falat alakítottak ki, ami körülvette a várost, és itt ezt a városfalakat, ugye bástyák és kaputornyuk erődítették, és ezeknek a tornyuknak a száma körülbelül 20 volt. A várost külső dupla fallal és kettős fallal erősítették, és ezeknek a védelme és a karbantartása, mint általában a 100 városoknak, ahogy beszámoltam róla, ez a céheknek volt a feladata. Ez a város a céhek munkájának következtében egyfolytában fejlődött. A 14.-15. században alakult ki a történelmi belváros, melyet az egyházi épületek uraltak. Itt épült meg ugye a Szent Mihály templom, amely ma is látható. A domokosok óvári kolostora és temploma, valamint a ferencesek rendháza és temploma, tehát Farkas utcai templomról beszélhető. 1440. február 23-án Kolozsváron született Mátyás király Méfi Jakab szőlős gazda házában. Ez egy nagyon fontos esemény Kolozsvárnak az esetében, mert végigköveti Kolozsvár történelmét a Mátyás és a Hunyadi családdal való kapcsolat. 1458-ban két náció megkötötte az uniót, melyet Szilágyi Mihály, tehát Szilágyi Mihály nagybátyja volt Mátyás királynak. Magyarország kormányzója volt ebben az időben, ő aztán oklevelet adott ki, ezt az uniót azt szentesítette, és elismerte, hogy a szászok és a magyarok egyenjogúak a városban, és az esküdtekből egy tanácsot alakítottak, a 100 tagú felső tanácsot, és hogy ennek a tanácsnak fele magyar és fele szász legyen. Azt is eldöntötték, hogy ha a tanácsot német vezeti, akkor a főbíró magyar legyen, és fordítva. Ezeket a kiváltságokat, vagy ezt az uniót, az 1468-ban Mátyás király, mint a város szülöttje, megerősítette. Menjünk tovább Kolozsvár történetében. Az önálló erdélyi fejedelemség, mert ugye 1541-ben végül is a törökök elfoglalták Budát is, és ekkor nagy fejlődésnek indult Kolozsvár, mert Buda elfoglalása után az ott lévő polgárság egy része szétszórodott a királyság területén lévő nagyobb városokban, és így ennek a gazdag polgárságnak egy része az például betelepült Kolozsvárra, és ekkor kezdődött Kolozsvárnak a virágkora, nagyon sok építkezés folyt, és ekkor kezdték kincses városnak, vagyis Civitas Primáriának nevezni az ország kulcsának ezt a várost, tehát Kolozsvárt. A budai polgárságnak egy jó része az ide telepedett át az erdélyi területre, Kolozsvárra, és bár Gyulafehérvár volt a székváros az erdélyi fejedelemségnek, mégis gyakran itt tartózkodtak a királyok és a királynők. Például 1551-ben Izabella királyné a Szent Mihály templomban adta át a koronázási jelvényeket Ferdinánd megbízottjainak. Látható, hogy Kolozsvár akkor milyen fontos szerepet játszott. A lengyel királyság átvételére induló Báthori István is itt választatta Erdély Vajdaelva bátyját Kristófot 1576-ban. Kolozsvári országgyűlés emelte fejedelmi trónra Báthori Zsigmondot 1601-ben, és rövid ideig az uralkodó Rákóczi Zsigmondot is 1607-ben itt kenték fel. Báthori Gábort is 1608-ban itt választották fejedelemnek, majd Bethlen Gábort 1613. október 21-én itt választották ugyancsak fejedelemnek. Látható, hogy milyen fontos szerepet játszott az Erdély történetében Kolozsvár városa. 1655-ben és 1697-ben itt hatalmas tűzészek voltak, ami a városnak a fejlődését megakasztották. 1658-ban, 3 évre a tűzvész után már a törökök is ostromolták, de hát sokat szenvedett a város ennek következtében. Újabb ostromot állt ki a 1660-ban, amikor megint a törökök támadták. Nagyon fontos szerep hárult Kolozsvárra akkor, mikor az erdélyi fejedelemség osztrák kormányzat alá került 1690-ben, és ekkor a kormányzati székhelyet áthelyezték Nagyszebenbe. 1703-ban ugyancsak Nagyszebenbe helyezték át a főkormányzatot is. Tányvill gróf erdély katonai főparancsnoka megbízta Giovanni Morandi Visconti olasz hadmérnököt a kolozsvári felegvárnak a tervezésére és megépítésére. Mély sáncokat építettek és kapubástyákat, meg voban stílusban kiépített csillagvárat valósítottak meg. Ezt 1712 és 1723 között kezdték építeni, majd befejezték ezt a csillagvárat 1735-ig. Folytatva tovább Kolozsvár történetét, elmondhatom azt, hogy 1790-ben újra visszakerült a főkormányszék Kolozsvárra, így a Kolozsvár Erdély fővárosa lett, és egy következő esemény, amiről be kell számoljak, az, hogy az első román nemzeti megmozdulás is Kolozsváron történt, ahol 1791-ben benyújtották a diétának a Supplex Libellus Valachorum felség folyamodványt, amely az erdélyi románság nemzeti jogainak a kérését jelentette. Egy következő esemény, amiről beszámolok, az, hogy Kolozsváron alakult meg 1821-ben az első állandó magyar színház. Ehhez köthető az egyik legfontosabb kultúrkérdés, vagy kultúr megnyilvánulás. Megépítettek egy kőszínházat, amit majd 1935-ben bontanak el. Egy másik nagyon fontos esemény volt az, hogy 1848-ban Kolozsváron mondták ki az Uniót, Erdélynek Magyarországgal való egyesülését. A szabadságharc leverése után az abszolutizmus a főhivatalokat büntetésből ismét a német lakosságú Nagyszebenbe helyezte vissza, így Kolozsvárt ezzel büntették. 1863-ban alapították meg a Kolozsvári Egyetem elődjét, a Jogakadémiát, amit majd 1867-es kiegyezéssel és Magyarországgal való egyesítés után a város politikai jelentősége csökkent, de továbbra is kulturális központ maradt. 1870-ben megépült a Nagyvárad és Kolozsvár közötti vasútvonal, így ezzel a várost bekapcsolták a gazdasági fejlődésbe is. 1872-ben megalakult az egyetem, mely 1881-ben felvette az alapító oklevelet aláíró első Ferenc József nevét. Ennek a létrehozásában nagy szerepe volt Mikó Imre grófnak, aki a saját kertjét és házát adta az egyetem céljaira. A századfordulón város nagy fejlődésnek indult, hogy helyet adjanak az új épületeknek, a városfalakat, a bástyákat, a bejárati kapuk nagy részét lebontották. 1902-ben megépült az új állomásépület, majd megalakult a Magyar Királyi Posta és Távirda központja, a Magyar Általános Biztosító 1905-ben, majd megépítették az Igazságügyi Palotát, megépült 1906-ban az új Nemzeti Színház, melyet a bécsi Fellner és Hellner épített, megépült a Marianum római katolikus leánygimnázium 1911-ben, azért számolok be ezekről, mert ezek az épületek még mind állnak Kolozsváron, aztán megépült a tanítókháza 1904-ben, a kereskedelmi és iparkamarai 1910-ben, a protestáns református teológia, az Emke palotát is megépítették, az unitárius kollégium is megépült 1901-ben, az egyetemi könyvtár 1909-ben, és a vármegye háza, amit még 1896-os években építettek. Tehát látható, hogy Mátyás király városa nagyon nagy fejlődésnek indult. Nem utolsó sorban Mátyás szobrát is Fadrusz János alkotása 1902-ben itt avatták fel. A következő esemény, amiről már be kéne számolni, az az első világháború, és az első világháború után következett a trianoni béke, ami a város fejlesztését vagy fejlődését egy kicsit megakasztotta, de 1920-tól és ennek az évtizednek a közepétől Kolozsvár újra fejlődésnek indult, hatalmas gyárakat kezdtek ide építeni, és ennek következtében a lakosság is mind számbelileg növekedett, a környékről beköltözött rengeteg lakosság, de viszont az a helyzet, hogy ekkor Kolozsvár területén már kezdett kialakulni a mai Kolozsvárnak az elődje, és a központi része, az a történelmi része az megmaradt, míg a város peremterületén új gyárak, új épületek, üzemek épültek, amik a lakosságot vonzották, és ennek következtében Kolozsvárnak a lakossága nagyon megnőtt, és a lakosság románsággal feltöltődött. Kolozsvár mai képe, a középkori képe az a városközpontot mutatja. A városközpontnak a következő fejlődési ütemét, a barokk városközpontot a Szent Mihály templom környékén látható paloták mutatják.
Kihasználva még az utolsó perceket is, foglaljuk össze a beszélgetésünket.
Jelen műsorban arról beszéltünk, hogy hogy alakult az Erdély területén lévő nagyobb városok történelme, és beszámoltunk arról, hogy a Felvidéken Kőszeg városa hogy akadályozta meg a tulajdonképpeni bécsi török ostromot. Beszámoltunk arról, hogy hogy fejlődtek ezek a városok történelmileg, milyen fontos szerepet játszott például Kolozsvár az Erdély fejedelemség idejében, mert Mohács után, meg főleg Buda elfoglalása után ezek a területek török uralom alá kerültek, de a leszakadt Felvidék vagy az erdélyi terület az egész más történelmet írt, és ennek következtében voltak olyan városok, mint például Kolozsvár, amelyik kiemelkedett ezeknek a területeknek a történelméből, és az évszázadok folyamán nagyon fontos szerepet játszott az erdélyi történelemben. Beszámoltam arról, hogy Kolozsvár például milyen fontos szerepet töltött be, hogy alakult a római kortól egészen a 20. század elejéig, vagy a 20. században bekövetkezett első világháború utánig, és beszámoltam arról is, hogy történelmileg milyen fontos szerepe volt, királyokat, fejedelmeket iktattak be, és hogy kulturális szempontból milyen fontos szerepet töltött be az erdélyi, meg a magyar történelem szempontjából, meg a magyar kultúra szempontjából. Ugye itt mondtam azt, hogy például 1821-ben itt épült meg a magyar területeken az első állandó színház, ami később az operának is helyet adott. Beszámoltunk arról is, hogy itt egyetemeket alapítottak, és hogy ezek az egyetem, meg ezek a kultúrintézmények milyen fontos szerepet játszottak a történelem és a kultúra szempontjával. Egy hét múlva megint egy másik fontos erdélyi városról, Segesvárról fogunk beszélni, lévén, hogy Segesvár felkerült az UNESCO világörökség listájára. Ha befejeztük Segesvár történetét, akkor majd újabb 100 településekről beszélnénk. Segesvár környékén van 102, ugyancsak UNESCO-s helyszín, tehát akkor 102 váráról beszélnénk, és Barcarosnyóról. Ha még időnk marad, akkor talán Szelindek várát is majd, mint történelmi helyszínt majd megemlítjük.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy ez alkalommal is olyan dolgokról számolhattam be, amik a kultúrtörténetünk szempontjából nagyon fontosak.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.